Folytatjuk Hírtér című műsorunkat, a mikrofonnál továbbra is Kis Rékát hallják. Folytatjuk a megkezdett beszélgetést Kincses Zoltán íróval.
És hát ugye ott vannak az eposzok, aminél meg olyan történelmi háttereknek utána kell kutatni, hogy nem feltétlenül úgy megy a cselekmény, ahogyan azt az író megálmodja, hiszen vannak olyan történelmi pontok, amikhez igenis ragaszkodni kell, tehát az megint egy másik műfaj. Ilyenkor a gyorsaság az még továbbra is ott van, vagy azért ezek a nagyobb lélegzetvételű dolgok már egy kicsit lelassítják az embert, megállásra késztetik, kutatómunka és a többi ilyesmire gondolok.
Hát a regényhez képest az eposz kisebb terjedelem. Tehát igaz, hogy ha a verses formát nézzük, akkor az eposz talán a legnagyobb terjedelmű mű.
Erre gondoltam.
Nyilván, de az eposznak van egy sajátossága, ott megenged a szerzőnek néhány olyan dolgot is, ami nem biztos, hogy megtörtént. Tehát, hogyha belegondolunk a Szigeti veszedelembe, hát ugye nem Szulajmán és Zrínyi között történt az a halálos baleset, amiben Szulajmán meghalt, hát jóval idősebb is volt már az öreg, ott halt meg végelgyengülésbe a vár alatt. De hát ezt megengedhette magának, mint eposz szerző, hogy egy kis, hogy is mondják, ez eposzi túlzás, ez önmagában is egy ilyen kellék. Én igyekeztem ezt kerülni, tehát azért, de hát a Nimród királynál az első résznél kénytelen voltam, mert nincs feldolgozható, igazából hiteles sem feldolgozható olyan hagyaték, amire azt mondhatnád, hogy ez tényleg így volt. Tehát nincs az a pont, amire rá tudnál rögzülni. És én inkább azt választottam ki, ami hozzánk, magyarokhoz a legközelebb áll. Mi ugye az ősünknek tartjuk, ez így is volt, akár a kiegyezésig, akár hivatalosan is mondhatom, hogy így tartotta a fáma, így tartotta a történelemtudom, én később ez megváltozott, de ha egy Arany János elmondhatta ezt, hogy ő az ősünk, akkor megpróbálkozhatom vele én is. Itt a nehézség talán sokak számára azt jelent, a nehézséget az jelentheti, hogy versbe kell szedni, ugye ennek a négyütemű 12-esnek ott stimmolni kell, bár hexameterbe kéne írni hivatalosan az eposzokat, de szintén Arany Jánosra vagy Zrínyre hivatkozok, ők se abba írták. Tehát így talán én is megengedhettem magamnak azt, hogy magyar stílusba vagy magyaros stílusba írjam le a magyar történelmhez tartozó dolgokat. Nem tudom, hogy a eredeti kérdésre visszatérve, hogy a tempó az javít vagy ront a helyzeten, engem inspirál, ha gyorsan kell dolgozni. Akkor valahogy máshogy működik az ember agya, és amikor versben kell történetet mesélni, akkor az nálam jól működik, mert akkor valahogy átáll az agy, és akkor puff. Tehát mit tudom, egy 4-5 éneket simán le tudtam egy este írni, akkor benne volt az ember a történetben, a ritmusba, kimentem a boltba, 4-ütemű 12-esbe kértem a parizert, és nem vettem észre. Tehát vannak ilyen apróságok, mert annyira rááll az ember erre a fajta gondolkodás, hogy mindent így intéz, és akkor visszajön az ember, és ugyanúgy 4-ütemű 12-esbe hajintotta lefele a sorokat. De el kell olvasni, tehát azt majd úgyis az olvasó dönti el, hogy most ez hasznos vagy nem hasznos, bár ő nem lát vele a munka folyamatba. Az, hogy az anyaggyűjtés az mennyit jelent nálam, nincs az a hivatalosan vagy szabályosnak mondható filológusi anyaggyűjtés, hogy behúzódik az ember a könyvtár homályába, és akkor hónapokon keresztül kutat, leporol néhány olyan könyvet, amit 3000 éve nem vett ki senki, vagy azt hittük róla, hogy az alexandriai könyvtárban már elégett az a pergamen, de megvan, tehát nem mentem le a vatikáni levéltárba se, nem is nagyon engedtek volna le, tehát az, ami...
Ezt nem lehet tudni, meg kell próbálni egyszer.
Egyszer talán, így van, elemennék, tehát az, ott azért lehetne érdekes helyeket találni. Azokon a helyeken, ahova nem lehet hivatalosan egyébként se, tehát ott azért találnánk egy-két érdekes dolgot a magyar őstörténetről is, nagy valószínűséggel. Tehát ez a fajta kutató munka nálam nem jellemző, közben jönnek, de véletlenszerűen jönnek az információk. Tehát ez meglepő a dolog. Tehát az a könyv esik le véletlenül a polcról, ami nekem szükséges. Azt a mondatot látom meg a 1000 mondat közül, ami ehhez a történethez szükséges. Az a kép vetül a szemem elé, ami ehhez a történethez szükséges. Lehet, hogy az agynak ez egy furcsa működése, hogy az 1000-nyi információból pont azt látod meg, ami kell. Ez is lehet, tehát, és azért a regényírásnak, meg akár az eposz is, hát ugyanott beszélünk, mert ugye itt is történetet mesélek el az eposzba, csak a külsőség maga a verses forma, ott azért a cselekmény az a lényeges, tehát ott történelmi regénynél például, mondjuk, mint az Ugjatok harangok, vagy a mélységbajnoka, ott direkte olyan főhőst választottam, akiről nem tudunk semmit, mert Hunyadi Jánosról tudunk sok mindent, őróla nem tudok igazi történetet alkotni. Tudjuk, hogy ki a felesége, hogy jöttek össze, milyen történelmi események fűződnek a nevéhez, konkrétan le van írva minden, de hát én a Titus barátunkat választottam főhősnek, mert úr, azt ég adta világon semmit nem tudunk. Én megalkothattam egy élettörténetet, úgyhogy a történelmi események mögötte hitelesek, csak az a sztori, az az enyém, ami a Dugovics Titushoz tartozik. Tudtam neki egy fiatalkort alkotni, szerelmet tudtam belehozni, az kell ugye egy történelmileg, egy muszáj egy szerelmi szállnak lenni, kell bele kaland, lovas üldözések, tehát minden kell vele, de az a történet, ami a Dugovics Titus, az az enyém. Az, hogy ő egyáltalán létezette, az is kérdőjeles, tehát a történelemtudomány most egy kicsit úgy vacilál. Én azt mondom, hogy ha már ennyit beszélünk róla, akkor hadd létezzen. Tehát nincs bizonyítékra, akkor hagyjuk már meg neki azt a lehetőséget, hogy élt. És ezért egy regény formában is megpróbáltam megörökíteni egyfajta életet, amit akár élhetett is volna.
Innen folytatjuk a beszélgetést, hamarosan maradjanak velünk.